a kedves testvéreket! Folytatjuk hittanóránk témáját, Máté evangéliumának 10. fejezete, 34-től a 39. versig. Ez folytatása a múltkori hittanórának, de először felolvasnám ezt a rövid evangéliumi részt. Jézus követéséről van szó. Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával. Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi vállára a keresztjét és nem követ, nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt. Aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja. A család a teremtő szándéka szerint a társadalom első és eleven sejtje. Rendezett szálakkal kapcsolódik a társadalomhoz, amelynek alapját képezi. A társadalom tagjai a családban születnek, és itt kapják meg a szociális erények első iskoláját. Ezek az erények a társadalmi életnek és fejlődésének lelkét jelentik. Így a család természetétől és hivatásától távol áll, hogy magába zárkózzék. Sajátos társadalmi szerepet vállalva meg kell nyílnia más családok és a társadalom felé. A családi közösség tagjainak kapcsolatait ingyenesség irányítja, ezért lesz szeretettől áthatott az együttlétük, ezért lesznek önzéstől mentesek az érzelmi kapcsolataik, és így lesz nagylelkű a szolgálat és szoros a lelki kapcsolat. A személyek igazi életközösségének kibontakozása a családban így válik az igazságosság, a megbecsülés, a párbeszéd és a szeretet jegyében a társadalmi közösség első és lényeges iskolájává, példaképévé és serkentőjévé. Ezért a család lesz forrása és leghatásosabb eszköze a társadalom emberibbé tételének, és általa kapja meg az egész társadalom személyes jellegét. A mai társadalom egyre inkább elszemélytelenedik, és formátlan tömeggé válik. Emiatt elveszíti emberi jellegét, és ártó hatásaival oly sok embert menekülésbe kerget. A társadalomnak ma is nagy ereje van ahhoz, hogy kiragadja az embereket a névtelenség homályából, tudatosítsa bennük személyi méltóságukat, gazdagítsa emberségüket, rádöbbentse őket egyszeri és megismételhetetlen voltukra, és így építse őket a társadalomba. Kedves testvérek, a mai hittanóránk szüneteiben Vivaldi műveiből válogatunk.
Thank you.
A családok sokfajta szolgálatot végezhetnek a szegények és sok más rászoruló javára, akiket a hatóságok képtelenek elérni. A család társadalmi szolgálatának sajátos jellemvonása van, melyet egyre jobban ismerni és ápolni kell, elsősorban azáltal, hogy a fölnövekvő gyermekeket, illetve az összes családtagokat bevonják e szolgálatba. Ma különösen fontos a vendégszeretet minden formája. A család arra is hivatott, hogy beavatkozzék a társadalom életébe, azaz elsősorban a családoknak kell gondoskodniuk arról, hogy az állam törvényei és intézményei nem csupán ne sértsék, hanem támogassák és oltalmazzák a család jogait és feladatait. A családokban tudatosulnia kell annak, hogy főszerepet játszanak a családpolitikában, s hogy az ő feladatuk a társadalom átalakítása. Máskülönben épp a család lesz az első áldozata azoknak a bajoknak, amelyeket közömbösen szemlélni akar. Ugyanakkor a társadalom nem mulaszthatja el a család oltalmazását és tiszteletben tartását. A család és a társadalom feladatai kölcsönösen kiegészítik egymást az összes és minden egyes ember javának védelmében. A társadalomnak és még inkább az államnak el kell ismernie, hogy a család sajátos és alapvető jogok birtokában levő közösség. Éppen ezért mindkettőt terheli a kötelesség, hogy a szubszidiaritás elvét megtartsák, ami annyit jelent, hogy amit meg tud tenni a család, amire képes, akkor azt meg kell hagyni, és ne felülről, tehát utasításként próbálják rájuk erőltetni, vagy megoldani helyettük. Tehát ezen elv alapján az állam nem ragadhatja el a családtól azokat a feladatokat, amelyeket az, akár egyes, akár társas formákban vele azonos szinten meg tud oldani, hanem támogatnia és igényelnie kell a család felelősségét. A közhatalom legyen meggyőződve arról, hogy a családban van a polgári közjó kincse, ezért amennyire csak képes rá, adja meg a családoknak mindazt a gazdasági, társadalmi, oktatási, politika és kulturális segítséget, amelyre az rászorul, annak érdekében, hogy minden feladatát teljesíteni tudja. A minden családra háruló társadalmi feladat új és eredeti módon lesz a szentségi házasságra épülő keresztény család feladatává. Miközben ugyanis a szentség, a házastársi szerelem emberi igazságát a maga teljes terjedelmében magában foglalja, a keresztény házastársakat alkalmassát teszi és serkenti arra, hogy hivatásuknak élve képesek legyenek a földi dolgokat Isten terve szerint rendezvén keresni az ő országát.
Thank you.
A társadalmi és a politikai feladat ahhoz a szolgálati küldetéshez tartozik, amelynek a keresztény házasok a házasság szentsége révén lesznek részesei. E szentségben egyszerre kapják a parancsot, amely alól nem bújhatnak ki, és a kegyelmet, amely segíti és ösztönzi őket. A keresztény család arra hivatott, hogy mindenki előtt tanúskodjék az önzetlenségről és a nadlelkűségről azáltal, hogy a szociális kérdésekkel foglalkozva előnyben részesíti a szegényeket és a társadalom kivetettjeit. A családok közös hiten és reményen épülő, s a szeretettől éltetett lelki közössége olyan belső erőket hoz létre, amelyek megvalósítják, elterjesztik és tökéletesítik a társadalomban az igazságot, a testvériséget és a békét. A keresztény családnak egyházi feladata is van. Arra rendeltetett, hogy a történelem folyamán épülő Isten ország szolgálója legyen azáltal, hogy részesedik az egyház életében és küldetésében. Az egyházat és a keresztény családot egymáshoz fűző kötelékek miatt a család az egyház misztériumának eleven képe és történelmi megjelenítése lesz, az úgynevezett családi egyház. Az Anyaszentegyház Isten igéjének és a szeretetnek új parancsának hirdetésével, valamint a szentségek kiszolgáltatásával mindenek előtt a keresztény családot szüli, neveli és építi. A keresztény házastársak és szülők nem csupán befogadják Krisztus szeretetét, amikor üdvözített közösségé válnak, hanem arra is meghívást kapnak, hogy továbbadják testvéreiknek Krisztus szeretetét, és így üdvözítő közösségé alakulnak. A család részesedik az egyház profétai feladatában, amikor befogadja és hirdeti Isten igéjét, és napról napra egyre inkább hívő és evangelizáló közösséggé válik. Papi feladatában, amikor megszentelődve megszenteli az egyházi közösséget és a világot, házasság, szentsége, gyónás, eukarisztia és imádság által, továbbá királyi feladatában, amikor alázattal szolgál. Mindenhez a családnak támogatása van szüksége, amit a család lelkipásztori gondozásával hivatott biztosítani. Kedves testvéreknek említem, hogy akik hallgatnak most bennünket, lehetőségük van hozzászólni telefonon. A témánk a család, és az evangélium, amit az hittanóra elején idéztem, a telefonszámunk 00421 35 7 72 72 72. Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége, olvastuk az idézet evangéliumi részben. Eddig a családdal foglalkoztunk, most próbáljunk kicsit főleg bibliai értelemben megközelíteni az ellenség kifejezést. A külső ellenség szorongatja és bálvány imádása viszi Izraelt, ezért tilos vele a megalkuvás, olvassuk másik törvénykönyvben. Továbbá a kivonulás vagy a számok könyvében olvassuk, hogy könyörtelenül el kell számolni vele. Izrael ellenségei Jahvénak is az ellenségei, amely felfogás Izrael létét folytatott elkeseredett harcára vezethető vissza. A szövetséget megszegő Izraelnek maga Jahve is ellenségévé válik. Ezt olvassuk például a Síralma könyvében, a második fejezetben, 5. versben. Olyan lett az Úr, mint az ellenség, elpusztította Izraelt, lerombolta minden palotáját, romba döntötte erődeit, és Júda leányának megsokasította a síralmat és a jaj. Az igaz ember ellensége Isten ellensége is, ezért büntetést és átkot érdemel, olvassuk a Szentírásban. Az Ószövetségben az ellenség gyűlölete az Isten szentesítette jogrend sérthetetlenségébe vetett hitből táplálkozott. Ugyanakkor már az Ószövetség is megköveteli a lemondást a bosszúról. Mózes 3. könyvében olvasó 19-17-ben, ne táplálj gyűlöletet szívedben testvéred iránt, fedd meg embertársadat, s akkor nem osztozol bűnében. Az igaz ember megbocsát, mert maga is rászorul Isten bocsánatára. Az Új Szövetségben a voltaképpeni ellenség a sátán és a halál. Az ember akkor válik ellenségé, amikor Isten népét és Isten tanúit üldözi. Lehet rokon, családtag is. A pogányok, a megtérés elől elzárkózó zsidók és a tévtanítók Isten ellenségei. Jézus Krisztus a felebaráti szeretet parancsát kiterjesztette az ellenség szeretetre is. Thank you. Aki meg akarja találni életét, elveszíti, aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja. Olvastuk az idézet evangéliumi részben. Aki megtalálja életét. Az élet természettudományos szempontból az az adottság, amely a szerves anyagot megkülönbözteti a szervetlentől. Az élő szervezet mind dinamikus, egész mindig több, mint részeinek összege, nem egymás mellé, hanem egymás fölé és alárendelt részei kölcsönhatásban állnak. Az élet öntevékenységnek mutatkozik, a növényben van növekedés, szaporodás, érzékenység. Az állatban ehhez járul az ösztönös ismeret és reakcióképesség, és az emberben a szellemi tevékenység és a személyesség. Az élő szervezet saját anyag és energia cseréjét használja föl önmaga föntartására, és képes bizonyos fokú regenerálódásra. A táplálék nem egyszerűen hozzáadódik, hanem belsőleg épül be a szervezetbe. A fönnmaradást és szaporodást belső egyensúly érzet irányítja. Az élő szervezet sajátságos egységet alkot, és így hordozza a faji sajátságait. Ezek átadását a csírasejtekben levő gének, mint az áttöröklés eszközei közvetítik. Minőségi szempontból megkülönböztetjük a vegetatív, vagyis növényi, az érző állati és a szellemi emberi életet. A növény csak a maga helyi adottságai számára, az állata helyzetváltoztatás képességéből adódó szélesebb környezet adottságai számára nyitott, az ember szellemi adottság azonban már a világnak szól, ezért fölfogja mind a kozmoszt, mind a történelmet. Szembesíteni tudja magát az adottságokkal, és ennek alapján munkálja célját és jövőjét. Szellemével és szabad akaratával élette magára, a létre és a szellemi érzékekre irányul, ezért kilétére sem az élettan, sem a filozófia nem adhat kimerítő választ. Az arisztotelészi szenttamási filozófia az embert úgy fogta föl, mint az anyagi szellem a test és a lélek egységét, ahol a szellemi lélek a test formája. A lélek úgy élteti az anyagot, hogy egyúttal tudatod, sőt szabad személytudatod ad neki. Az Ószövetségben az élet forrása Isten, ami a teremtésben, az üttörténetben és az egyes emberek sorsában egyaránt megmutatkozik. A tehetetlen bálványokkal szemben ő az élő Isten, akitől minden élő lelket kapott, így az ember is. Isten az embert életre hívta, nem halálra. Ennek jele az életfája, a nem egyszerűen biológiai folyamatok, hanem az Istenhez való közelség, illetve távolság kifejezése is. Isten a hosszú élettel gyakran áldását mutatja meg. Az élethez tartozik az öröm, a béke, az egészség, a gyermekáldás, a föld termékenysége és az ígéret földjének birtoklása. Ehhez viszont teljesíteni kell Isten törvényét. Az Isten, az élet rövidsége és muladonsága sokféle képben és hasonlatban jut kifejezésre. Elmúlik, mint az árnyék, olyan, mint a lehelet, mint a füst, mint a gyorsan hervadó virág. Ugye elsősorban a zsoltárokban találkozunk ezekkel a szimbólumokkal. A fogság utáni korban a vallásos hitben már jelentkezik a halál legyőzése a föltámadással. Itt az élet már több, mint földi érték. Hasonló értelemben beszélnek a kumeráni iratok és a korabeli apokrifok is. Az új szövetségben Jézus isteni országának elérkeztét a halál legyőzésében is hirdeti. Erre utalnak szavai, csodái, főleg a gyógyítások és a halottak föltámasztása. Pál apostol szerint a megigazult ember már részesedik a föltámadt Krisztus életében, és ebben elővételezve van az örök élet. Egyszerre hordozzuk magunkban a földi és az égi ember életét, Krisztus halálát és föltámadását. A keresztség szimbolikus részesedés az ő halálában és föltámadásában. A feltámadt Krisztus életét a Szentlélek közvetíti a hívőknek. János tanításában az élet felülről jön, és ez az élet egyúttal igazság és halál ellenszere. Krisztus a megtestesült ige, ezért egyúttal ő az élet. Az Atya bízta rá, hogy életet osztogasson, és hogy a holtakat életre keltse. Isten fiúi hatalmának az egyetemes föltámasztás lesz a végleges bizonyítéka. Aki ő benne hisz, és az élet kenyereként fogadja őt, annak örök élete van, ahogy erről olvasunk János evangéliumában, 6. fejezetben, az 51. versben. Kedves testvérek, ennyi fért a mai hittanórába. Megköszönöm a kedves testvérek figyelmét itt Észak-Komáromban Csepregi Lászlónak a műszaki szolgálatát, szintén Budapesten szolgáló technikusnak a közreműködését. Áldott napot kívánva búcsúzik önöktől Lépes Lóránt atya.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.